A hét halálos áldozatot követelő verőcei hajóbalesettel összefüggésben a hatóság segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítja annak a szállodahajónak a kapitányát, amelynek a motorcsónak neki ütközött május 18-án. Az ügyészség nem azt állítja, hogy a cseh férfi okozta a balesetet, hanem azt, hogy nem győződött meg a becsapódás okáról. Egy közlekedési szakjogász az Index műsorában tisztázta a helyzet jogi vonatkozásait. Herceg Zsolt összefoglalója.
A vélhetően nagy sebességgel haladó motorcsónak hatalmas erővel csapódott be a szállodahajóba, ezért az ütközést illett volna észrevenni, fogalmazott az Indexnek a közlekedési szakjogász.
Az biztos, hogy a rongálódásból meg lehet állapítani a sebességet, ez nem volt kis sebesség. Az ütközés előtt feltehetően a Heidelberg kapitánya nem észlelte, hogy ők ott vannak. Ha észlelte volna, akkor nyilván megállt volna. Kellett volna, azt mondják a szakértők, mert ez egy akkora becsapódás volt, hogy ezt illik észlelni. Meg a szakértőtől és a tanúktól meg kell kérdezni azt, hogy elképzelhető-e az, hogy egy átlagos felkészültségű kapitány, vagy még annál magasabb felkészültségű kapitány egy ilyen becsapódást, egy ilyen intenzitás ütközést ne észleljen.
Ebben az esetben sem szabad összekeverni a cserben hagyást és a segítségnyújtás elmulasztását, hangsúlyozta Borbély Zoltán.
A segítségnyújtás elmulasztása ez egy olyan cselekmény, amikor én tudom, hogy valaki segítségnyújtásra szorul, vagy valakik, de mégsem segítek. Ez egy szándékos cselekmény. Egy szándékos nem tevés, egy mulasztás. A köznyelv a mulasztást a gondatlansággal azonosítja. Gondatlan, mulasztott. A mulasztás az egy szándékos nem tevés. Csak hogy, és most ez bonyolítja egy kicsit a helyzetet, ugye létezik a cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása. Ezt a két bűncselekményt keveri a közvélemény. A köznyelv nem is tesz különbséget. Cserbenhagyás és gázolás, mindig ezt szokták mondani. De hogyha valaki a meggyőződési kötelezettségét nem teljesíti, és mégis van sérült, akkor a segítségnyújtás elmulasztásáért kell felelnie. Ez lehet egy picit igazságtalan, de a bírói gyakorlat évtizedek óta ezt mondja, hogy ha én cserben hagyok, idézőjelbe, nem teljesítem a meggyőződési kötelezettségemet, de mégis van sérült, akkor az akkor is segítségnyújtás elmulasztása lesz, mint hogyha látnám, hogy van sérült, aki fúldokol, és mégis elmegyek.
A szakjogász emlékeztetett rá, hogy nem a szállodahajó kapitányának kell bizonyítania az ártatlanságát, hanem a hatóságoknak a bűnösségét. Ehhez felhasználhatják a baleset egyetlen túlélője, az olasz férfi vallomását, de a szállodahajó utasai is fontos információkkal szolgálhatnak, mondta Borbély Zoltán közlekedési szakjogász.
2023 óta mintegy 17 ezer embernek 30 milliárd forintos kárt okoztak az online csalók, mondta az Inforádiónak az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának megbízott vezetője. Kalapos Mihály kérdezte Bátai László rendőrezredest.
2023. január 1-i óta gyűjtünk kifejezetten ügyforgalmi adatokat, és ez nem hiteles bűnügyi statisztika adat, de kifejezetten ebben a bűncselekményi körökben gyűjtünk adatokat, és ez azt jelenti, hogy 2023. január 1 óta közel 17 ezer fősérelmére követtek el olyan bűncselekményt, amit az online bűncselekmények kategóriában tartozik, és 30 milliárd forint kárt okoztak megközelítőleg.
Jellemzően milyen típusúak ezek az online bűncselekmények?
Kezdetekben úgynevezett AnyDesk csalások jellemezték, most is egyébként ezzel okozható a legnagyobb kár. Ez egy olyan szoftver, amivel egyébként távoli hozzáférést adhatunk a saját számítógépünkhöz. Ez a módszer későbbiekben a rangsor második helyére került. És jelen pillanatban ugye az adathalász e-mailek, adathalász SMS-ek, csaló hívások azok, amelyek a legtöbb számban fordulnak elő.
Hogyan reagált a rendőrség mindenre, illetve milyen eredményeket értek el?
2023-ban létrehozták, megalakult a Matrix projekt, amely több lábon álló projekt, többek között közös együttműködéssel bírunk több szervezeti egységgel is, több szervezettel is, és emellett egyébként az Országos Rendőrfőkapitányság fölállított egy 300 főből álló úgynevezett kiberegységet, akik speciális tudással rendelkeznek. Országos lefedettségű hálózatról beszélünk. 2023. január 1-e óta 688 főt fogtak el, a kollégám is hallgattak gyanúsítottként, több mint 350 személyt azonosítottak be gyanúsítható személyként, és az elkövetők közül 587 magyar állampolgár volt, és 55-en pedig ukrán állampolgárok, szerepük szerint pedig 48 személy irányító, 456 stróman, 93 pedig szervezői pozícióban állt az ott bűnszervezeti hierarchiában. Tavalyi év kezdetétől egyébként 105 személyt tartóztattak le, és jelenleg most 56 személy áll letartóztatás alatt. és 2024-ben már sikerült egy olyan műveletet végrehajtani, realizálást a kollégáimnak, amelyben egyébként egy call center működését informatikai úton alátámasztó bázisállomást számoltak föl, és itt a helyszínen 3 ember kezén kattant a bilincs, 5 helyszínen tartottak kutatást, ez a büntetőeljárás még jelenleg is folyamatban van, információs rendszer felhasználásával nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás miatt.
Bátai László rendőrezredest, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának megbízott vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Terror Elhárítási Központ felderítési adatai alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást indított egy fiatalkorú férfi ellen, aki az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő tartalmakat tett közzé az interneten. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Domokos Rékát, a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivőjét.
A TEG felderítési tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség eljárást indított a szélsőséges iszlamista nézeteket terjesztő fiatalkorú férfival szemben, mert a fiatalkorú elkövető 2022. december 4-én magyar felirattal látott el egy az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő videót, amit a terrorszervezet szerverén elérhetővé tett. De ezek után sem hagyott fel a fiatal az elkövetéssel, hiszen különböző propagandaanyagokat és vallási énekeket is a nagy nyilvánosság számára elérhetővé tett. Mindezen előzmények után a TEG közreműködésével a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elfogta a fiatalkorú elkövetőt és elrendelte őrizetét. Ezt követően pedig gyanúsítottként hallgatták ki. Háborús uszítás és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt.
Ez a típusú bűncselekmény aztán bizonyosságot is nyert?
Megalapozott gyanút közölt az ügyészség, a férfival, a nyomozás pedig folyamatban van.
Miért volt egyébként szükség a letartóztatásra? Tehát felmerült egyébként annak lehetősége is, hogy bűnismétlés következik be?
Igen, az ügyészség azért tett indítványt az elkövető letartóztatására, hogy megakadályozza az esetleges bűnismétlést és a bizonyítás megnehezítését is. A bűncselekménnyel kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy egyes szélsőséges szervezetek propaganda, toborzási tevékenységüket már az internetre is kiterjesztették, így ha ezzel találkoznak, akkor indokolt lehet a szakember segítségét kérni.
Domokos Rékát, a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivőjét hallották. A MÁV és az ORFK baleset megelőzési bizottsága közös kampányt indított, hogy megelőzzék az olyan eseteket, amikor gyermekek akár felnőtt kísérővel együtt a tilos jelzés ellenére kelnek át a vasúti átjárókon. A kampányról Szabó Gergő kérdezte Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét.
A MÁV és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság iskolásoknak meghirdetett balesetmegelőzési célú közös gyermekrajz pályázatára több mint 1200 pályamű érkezett. Ezeket a pályaműveket a gyereknapig vártuk, és az eredmény hirdetésre majd június 14-én kerül sor. Ennek az 1200 pályaműnek két kategóriában lehettek pályázói, az egyrészt a mini kategóriában a 7-től 10 évesek, másrészt junior kategóriában a 11-15 évesek küldhettek be pályaműveket, és ezek után majd a szakmai zsűri fogja eldönteni, hogy kik lesznek közülük a legjobbak, és kik kapnak megfelelő nyereményeket. Ettől függetlenül viszont nagyon fontos az, hogy folyamatosan az iskolákban, különböző nevelési intézményekben az iskolásokat, illetve akár már az óvodásokat is folyamatosan felkészítsék a helyes közlekedés szabályaira, arra, hogy hogyan kell a vasúti vágányok közelében viselkedni, tartózkodni, illetve a vasúti átjárókban csak a szabályok betartásával lehet áthaladni. Sajnos a múlt héten is történt egy balesetveszélyes helyzet, a Tóvároskerti vasúti megállóhelyen lévő sorompónál rögzítették, hogy egy körülbelül 20 fős, 8-10 évesekből álló gyerekcsoportot a kísérőik a fénysorompó tilos jelzése ellenére vezették át a síneken. A megállóhelyen éppen ott tartózkodó mozdonyvezető észlelte azt, hogy a lezárt sorompó ellenére kell át a gyerekcsoport a síneken, így az a vonat nem indult el, de ez egy kétvágányú, nagysebességű pályaszakasz, tehát akármikor érkezhetett volna a másik vágányon egy haladó vonat, és könnyen súlyos baleset történhetett volna.
Mit várnak ettől az ORFK-val közösen indított kampánytól?
Mindenképpen azt várjuk, hogy minél több fórumon, minél több csatornán érjük el a nevelőket, illetve a gyerekeket, hogy felkészítsék a következő generációt arra, hogy hogyan kell megfelelően közlekedni, akár a közösségi közlekedésben, akár a vasútüzemi területek mentén, az utasforgalmi területeken, akár a várakozás során, akár a vágányokon való átkelés során, mire figyeljenek, felelősen közlekedjenek körültekintően, és a kijelölt helyeken keljenek csak át a síneken.
Mennyire gyakoriak az ilyen esetek?
Sajnos akár a vasúti átjárókban, akár csak az állomások átjáróin is előfordul, hogy a gyalogosok nem körültekintően kelnek át, akár például fülhallgatót használva nem figyelnek oda, akár az érzékszerveiknek így nem is adják meg az esélyt arra, hogy észleljék a közeledő vasúti járműveket. Tehát a vasúti átjárókban is a közúton közlekedőkön, tehát az autósokon, kerékpárosokon kívül a gyalogosokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Tehát csak a szabad jelzésre szabad átkelni a vasúti síneken.
Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét hallották. A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a közjegyző a halott vizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján az örökhagyó haláláról értesül, majd a jegyző a hozzá becsatolt iratok alapján és a felek meghallgatása után elkészíti a hagyatéki leltárt, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző helyettes. Hozzátéve, az eljárás célja, hogy a halállal bekövetkező hagyaték átszállást tanúsítsa. A hagyatéki eljárástól beszélgettem Horváth Bendegúz közjegyző helyettessel.
Maga a hagyatéki eljárás akkor indul, amikor főszabály szerint az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes önkormányzati jegyzője a halott vizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül, majd pedig a jegyző a hozzá becsatolt iratok alapján és a felek meghallgatása után elkészíti a hagyatéki leltárt. És itt a hagyatéki leltár elkészítése kapcsán nagyon fontos azt leszögezni, hogy az örökösökön rengeteg olyan dolog múlik, amivel az eljárás lefolytatását meg tudják gyorsítani, hogyha már a településileg illetékes jegyző, illetve munkatársaival együttműködő magatartást tanúsít. Ugye itt a leltározás kapcsán szoktak a leggyakrabban felmerülni azok a kérdések, hogy pontosan melyek is azok a vagyontárgyak, amelyeket leltározni kell, mit kell megjelölni az örökhagyó után felvendő hagyatéki leltárban. Itt a vagyontárgyak kapcsán első körben azt kellene szerintem mindenképpen leszögezni, nagyon sokak fejében az a tévhitél, hogy az elhunyt által hátrahagyott vagyontárgyak felkutatása az a hagyatéki leltárt összeállító önkormányzati jegyző, vagy a hagyatéki eljárás lefolytató közjegyzőnek a dolga. Ez így nem igaz ebben a formában. Fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy a örökösök felelőssége az, hogy alaposan átnézzék, hogy mi maradt az örökhagyó után, mely pénzintézetnél volt megtakarítása, milyen ingatlanai, gépjárművei és egyéb vagyontárgyai voltak. Ugye ilyen esetben, ahogy azt itt próbáltam az előbb érzékeltetni, szükséges egy együttműködő hozzáállás a örökösként érdekeltek részéről. A hagyatéki leltár felvétele az ennek keretében megtörténhet a jegyző előtt, a hagyatéki leltár előadó kollégák közreműködésével, illetőleg az is elképzelhető, hogy a hagyatéki leltárhoz szükséges nyilatkozat becsatolására felhívó dokumentumokat postai úton küldik meg az örökösök részére. Ezeken a dokumentumokon keresztül lehet feltüntetni azokat a vagyontárgyakat, amelyek az örökhagyó hagyatékába tartoztak az élete során. Egyébként a közjegyzői tapasztalatok azt mutatják, hogy az örökösöknek minél pontosabban érdemes összeszedniük a rendelkezésre álló információkat, azokat megosztani a hatósággal, célszerű tehát egy kicsit kutakodni, adott esetben azzal kapcsolatosan is, hogy volt-e valami fajta olyan vagyontárgya az örökhagyónak az életében, ami számunkra nem volt evidens, nem volt előttünk ismert. Volt-e például valami fajta betétkönyve, volt-e olyan ingósága, ingatlan vagyona, amiről mi nem tudtunk, ezért is érdemes felmérni azt a többi örökös társal együttműködve, hogy pontosan milyen vagyontárgyak képezték az örökhagyónak a hagyatékát.
De például az egy együttműködő magatartás, ha én Ugyan nem vagyok benne biztos, de azt mondom, mert úgy tudom, hogy volt az örökhagyónak 3 fűkaszája, de azt már 3 éve kölcsön adta a szomszédba, és azóta nem tudom, hogy mi van vele, ezek nagy értékű dolgok is tudnak lenni. És akkor azt utána ki fogja megnézni, hogy az hol van, meg kié, meg születette adásvételi szerződés ezekről, mert akkor már nyilván nem az örökhagyó tulajdona. Ez első hallásra is bonyolultnak tűnik.
Bonyolultnak is tűnik, de itt nagyon fontos azt tisztázni, hogy egyébként a hagyatéki eljárás keretében a közjegyző az javarészt az örökösök nyilatkozataira van utalva. Tehát amennyiben vitás egy dolognak a hagyatékhoz tartozása, annak a jogi sorsa felől kizárólag bíróság jogosult döntést hozni, hiszen a maga a hagyatéki eljárás során a közjegyző nincsen abban a helyzetben, hogy e fajta bizonyítási eljárás folytasson le, hogy ténylegesen egy adott hagyatéki vagyontárgy az vitásan vagy vitán felül az örökhagyó hagyatékába tartozott-e. Hogyha az örökös társak között vita van egy vagyontárgy hagyatékba tartozása tekintetében, akkor van arra lehetőség, és ezt itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a hagyatéki eljárás megelőző szakban is van arra lehetőség, hogy ők már egymás között valami fajta megegyezésre, egy előzetes megegyezésre jussanak, azzal kapcsolatosan, hogy a hagyatékba felvett vagyontárgyakat azt milyen formában kívánnák egymás között felosztani. Itt az, ami a leszögezendő, hogy a feleknek van arra lehetőségük, és ezt is sajnos kevesen tudják, hogy az örökösök a végrendeletben meghatározottaktól, vagy a törvényes öröklés rendje szerinti felosztástól egymással egyező akarat mentén eltérjenek, és ezzel az egyességi szándékukat már jelezzék a közjegyző felé. Tehát ez a nyilatkozat is, hogyha már megszületett a felek között, majd egy hagyatéki tárgyalásba lesz becsatolandó, és a hagyatéki tárgyaláson tud az egyesség tekintetében a közjegyző valami fajta döntést hozni, és ennek megfelelően, vagy ezzel egyezően tud valami fajta hagyaték átadó végzést hozni.
Mennyi idejük van az örökösöknek arra, hogy felleltározzák azt a vagyont, ami az örökhagyó után maradt? Arra gondolok, hogy akár 5 év múlva is előkerülhet egy takarék betétkönyv egy masszív összeggel, amikor már réges-rég minden eljárás lezárult, akkor újra indul?
Ugye, hogyha a hagyatéki eljárás, az alaphagyatéki eljárás befejezése után kerül elő mondjuk a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, akkor főszabály szerint póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra egyébként főszabály szerint a hagyatéki eljárás szabályait kell alkalmazni, tehát azt a jegyzőnél kell megindítani a hagyatéki leltár felvétele véget, melyet aztán egyébként a településileg illetékes önkormányzat az alaphagyatéki eljárásnak megfelelően küld meg a közjegyzőnek. Egyébként magára a leltár felvételére nézve az általános ügyintézési határidő szerinti 30-60 napos határidőszakot az örökösként érdekeltek rendelkezésére állni, és egyébként miután elkészül a hagyatéki leltár, akkor utána az örökösként érdekeltek részére a településileg illetékes jegyző munkatársai ezt még megküldik észrevételezésre, és miután elkészül a hagyatéki leltárnak az egésze, utána továbbítják az ügyiratanyagát az eljárásra jogosult illetékességgel bíró közjegyző részére.
Nem akarom tovább bonyolítani az egyébként is bonyolult dolgot, de mi van, hogyha örökös nem kerül elő egy meghatározott időn belül? A mi történelmünk olyan, hogy a családok azért szerte szét tudtak szakadni az egész világba. Élnek magyarok mindenhol, talán csak a sarkvidéken nem. Ők hogy értesülnek róla?
E tekintetben az örökösök felelőssége az, hogy az örökösök személyét azt az eljáró hatóságok tudomására hozzák. Érdemes tehát pontosan átgondolni, hogy minden adott esetben előző házasságból született gyermek, vagy esetleg gyerek elhalálozása után unoka bekerüljön a lehetséges örökösök névsorába. Tehát pontos afelől is gondolkozni, hogy az örökösök listája az teljes egész legyen. Ha ugyanis egyébként elfeledkeznénk valakiről, aki az eljárásban úgy szintén örökös lenne, akkor nagyon fontos, hogy a kimaradt személy utóbb újabb eljárást indíthat. Ez lesz az úgynevezett megismételt hagyatéki eljárás, melynek keretében ez a kimaradt személy követelheti a saját részét az örökhagyó után fennmaradt hagyatékból. Egyébként a közjegyzőnek az eljárását azzal is meg tudjuk könnyíteni, hogy minél aktuálisabb adatokat adunk meg az örökösökről, például a pontos lakó vagy tartózkodási helyük szerepeljen a hagyatéki leltárban, hogy ők adott esetben könnyen idézhetők legyenek egy esetleges hagyatéki tárgyalásra, vagy az ő részükre a megfelelő kézbesítési címre tudjon a közjegyző a hagyatéki eljárással kapcsolatosan iratot megküldeni. Ami még fontos, hogy adott esetben az eljárás megelőző részében, tehát amikor a hagyatéki leltár felvétele zajlik, akár az is elképzelhető, hogy az örökösként érdekeltek, aképpen nyilatkoznak, hogy ők a jövőben a közjegyző eljárás keretében a kapcsolattartást az elektronikus úton képzelik el, amennyiben ilyen formában kívánnak kapcsolatot tartani a közjegyzővel az örökös, akkor a közjegyző minden hagyatéki eljárásban megszülető iratát az örökös ügyfélkapujára küldené meg, ezzel is gyorsítva az eljárást, hiszen értelemszerűen ilyen esetben postai úton történő kézbesítésre már nem történne sor, mindez pedig adott esetben akár a hagyatéki eljárás költségeinek a mértékét is csökkentheti, azáltal, hogy nem merül fel postázási költség.
Horváth Bendegúz közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Horváth Bendegúzzal a hagyatéki eljárásról. A közjegyzőhelyettes az Inforádiónak elmondta, ha a felek között vita áll fenn az örökséget képező egyes vagyonelemekről, részhagyaték átadó végzést kérhetnek a közjegyzőtől. Az örökösök az elektronikus kapcsolattartást egymástól függetlenül választhatják, vagy ehhez kell valami egységes megegyezés, hogy vagy mindenki, vagy senki?
Az örökösök ebben az esetben önállóan jogosultak arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás formáját válasszák, amennyiben ők rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel, hogy az ő esetükben helye lehet az elektronikus kapcsolattartásnak, hogyha ők ezt kifejezetten igénylik, és ezen formán keresztül kívánnának kapcsolatot tartani a közjegyzővel.
Mivel ér véget a hagyatéki eljárás? Mi az a záró aktus, amikor azt lehet mondani, hogy vége, kész?
Itt ugye az előbbiekben mindvégig arról az esetről beszéltünk, aminek keretében a hagyatéki leltár felvétele történik. Amint a hagyatéki leltár teljes és egész lesz, és az abban foglaltakkal szemben senki nem terjesztett elő észrevételt vagy fellebbezést, akkor a jegyző az ügy iratanyagát továbbítja a közjegyzőnek, és amennyiben beérkezik az ügy iratanyaga a közjegyzőhöz, akkor utána ő fog érdemben döntést hozni a hagyaték átadásának a tárgyában. Ugye itt e tekintetben a közjegyző főszabály szerint tárgyalás tartása nélkül jár el az örökhagyó hagyatékának átadását illetően, viszont vannak olyan körülmények, amikor tárgyalás tartása kötelező, így például tárgyalást kell tartania a közjegyzőnek abban az esetben, hogyha az örökhagyó után végintézkedés maradt. Függetlenül attól, hogy tart-e a közjegyző tárgyalást vagy sem, az eljárás mindig egy hagyaték átadó végzéssel zajlik, abban az esetben, hogyha volt valami fajta olyan vagyontárgya az örökhagyónak, aminek a jogi sorsáról a közjegyzőnek rendelkeznie kell a hagyatéki eljárás keretében. Csak megjegyzem, hogyha egyébként nem volt neki semmi fajta vagyontárgya, akkor ilyen esetben az eljárás megszüntetésének van helye. De most vélelmezzük azt, hogy volt az örökhagyónak valami fajta vagyontárgya. Ebben az esetben az eljárás egy érdemi befejező határozottal zárul, a közjegyző átadja az örökhagyónak a hagyatékát tárgyaláson vagy tárgyalás tartása nélkül, és az eljárás abban az esetben lesz teljes, és onnantól kezdve tudnak az ügyfelek is érdemben eljárni az örökhagyót követő ügyekben. A hagyaték átadó végzés az jogerős lesz, kezdve lehet intézni valamennyi ügyet a örökhagyó után, lehet intézkedni. Nagyon fontos tudni, hogy kizárólag az örökhagyó után fennmaradt vagyontárgyat akkor lehet véglegesen értékesíteni, afelől akkor lehet véglegesen rendelkezni, ha már jogerős a közjegyzőnek a hagyaték átadó végzése. Tehát egészen addig, amíg a nem jogerős a hagyaték átadó végzés, addig már egyébként mi örökösként érdekeltek, megkezdhetjük valamely vagyontárgynak a hirdetését, vagy az esetben akár egy ingatlanra is, hogyha van egy ígéretes vevőnk, adásvételi szerződést is köthetünk. Azonban nagyon fontos, hogy ez az adásvételi szerződés azzal a feltétellel jöhet csak létre, hogy a szerződés hatályba lépése az a hagyaték átadásától függ. Ilyen esetekben a hagyatéki eljárást folytató közjegyzőtől is kérhetjük a szerződésnek az okiratba foglalását, annak érdekében, hogy szerződésnek a hatálya és az egyéb részletek biztosan jogilag érvényes formában kerüljenek rögzítésre. Egyébként, hogyha sürgős lenne maga az értékesítés, és mondjuk a felek között a hagyaték valamely vagyontárgyát tekintve valami fajta vita állán, az is megoldás jelenthet, hogyha a örökösök úgynevezett részhagyaték átadó végzés meghozatalát kérik közjegyzőtől. Ebben az esetben a közjegyző a hagyatéki vagyontárgyak egy része felől határoz érdemben, értelemszerűen azokban a kérdésekben, amelyek nincsenek semmi fajta vitával érintve. Tehát ilyen esetben lehet helye egy ilyen részhagyaték átadó végzésnek is.
Nyilván azért van, mert csak a saját tulajdonunkkal rendelkezhetünk, amíg az nem a miénk, addig hiába próbálnánk eladni, az elvileg nem sikerülne.
Így van, de itt ez, ami tényleg itt ebben az esetben fontos, és erre szerettem volna utalni, amennyiben valamely vagyontárgyak kapcsán vita áll fent, de mondjuk vannak olyan vagyontárgyak, amelyek kapcsán nincsen vita az örökösök között. Utóbbi vagyontárgyakra nézve lehet kérni részhagyaték átadó végzés meghozatalát, értelemszerűen ez a hagyaték átadó végzés, ez korábban lesz már jogerős, és onnantól kezdve, hogy ez a határozat jogerős, lehet érdemben intézkedni a ingatlan vagy ingó vagyonok elidegenítése, megterhelése iránt. A hagyatéki leltár felvétele során rendkívül fontos volna az is, hogy a leltárfelvevő kollégák tudomására hozzuk azt, hogyha volt valami fajta végintézkedése az örökhagyónak. Ugye a hagyatéki eljárás folytató közjegyző főszabály szerint a végrendeletek országos nyilvántartása alapján hivatalból ellenőrzi, hogy az örökhagyónak van-e közjegyző okiratba foglalt, vagy közjegyzőnél letétbe helyezett végintézkedése. Értelemszerűen azonban a közjegyző, hát nem nézhet bele az örökhagyó szekrényébe, hogy volt-e ott valami fajta olyan magánvégrendelet, amelyet az elhunyt saját maga vagy ügyvéd közreműködésével készített, de nem vitte el közjegyzőhöz. Hogyha volt ilyesfajta végrendelet, akkor célszerű azt az örökösnek még a hagyatéki eljárás előtt becsatolni a eljáró közjegyzőhöz, vagy a leltár felvevő kollégákhoz, hiszen a végrendelet módosíthatja a törvényes öröklésnek a rendjét, és újabb hosszú évekre elhúzódó bonyodalmat okozhat az, hogyha egy végrendelet már csak a hagyatéki eljárás lezárulta után kerül elő.
Horváth Bendegúz közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közösségi média kockázatait, hatásait, valamint a használatában rejlő lehetőségeket mutatja be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb Sztorika zsebben, Történetek a közösségi médiából című kiadványa, amelyet gyermeknap alkalmából mutattak be, mondta az Inforádiónak az NMLH gyermekvédelmi főosztályának vezetője. Somogyi Ákossal Kalapos Mihály beszélt.
A biztonságos internet használat, és ezen belül is egy kicsit szűkebb kérdéskörben próbáljuk a fiatalokat megszólítani, ez a közösségi média használat, mert hogy a közösségi médiát nem csak a fiatalok mindannyian nagyon-nagyon sokat használjuk a mindennapjainkban, de ennek előnyei és hátrányai vagy kockázatai is lehetnek, és ezzel kapcsolatban készítettük el a mostani kiadványunkat, amely kreatív, sztori alapú kiadvány, ezzel is azt próbáljuk elérni, hogy könnyebben tudjuk a fiatalokat megszólítani ilyen történeteken keresztül, és ebben mesélünk, vagy dolgozzuk fel a közösségi média egyes aspektusait.
Milyen korán csatlakoznak egyébként a fiatalok a közösségi média oldalakhoz? Kutatták-e ezt, illetve egyáltalán milyen veszélyei vannak annak, ha túl korán?
Sokat kutatjuk a fiatalok médiafogyasztását, és ezen belül a közösségi média használatot is. Azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy a közösségi média felületeken rendre 13 éves korra a regisztrációs alsó korhatár, ennél is korábban csatlakoznak a fiatalok, használják a közösségi média oldalakat. Kockázatai, veszélyei lehetnek, hogy itt idegenek, akár nem feltétlenül jó szándékkal is be tudják őket hálózni. Olyan tartalmak kerülhetnek a gyermekek elé, amely nem feltétlenül az ő korosztályuknak, nem feltétlenül az ő testi, szellemi fejlődésüknek megfelelő, de nagyon sok előnyt is tartogat magában. Fiataloknak ez egy kreatív, önkiteljesedési felület is a közösségi média, ahol nagyobb közönséggel is megoszthatják azt a fajta, egyébként a fiatalokat eléggé jellemző, hát a kezükben is van mindenkinél az eszköz, amivel ma már tényleg gyakorlatilag profi médiatartalmat is elő tudnak állítani. Ez lehetőséget biztosít akár a kibontakozásra is, de például kapcsolattartásra is. A fiatalok a legfrissebb kutatásunk szerint leginkább a kapcsolattartást tartják elsődleges előnyének a közösségi médiá felületek használatának.
Szülőként egyébként mit tehetünk, hogy a kockázatokat csökkentsük?
Szülőként sem kell ettől feltétlenül megijedni. Azt javasoljuk a szülőknek, hogy próbáljanak azért megismerkedni azokkal a felületekkel, amelyeket a gyermekeik is használnak. Így tudják ők is, hogy ott mi az, ami valószínűleg eléri a gyermeket, mi az, amivel találkozhatnak. Így tudnak akár a gyermekkel is beszélgetést kezdeményezni az adott platform beállítási vagy sajátosságaival kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a családban ne csak a mi volt tegnap az iskolában, hanem a egyébként mit csinálsz az online léted közben is, és mi foglalkoztat. Ezzel is foglalkozzunk, és próbáljunk a gyermeknek segíteni azzal is, hogy kialakítunk ebben közösen akár olyan kereteket, amelyek segítik őt is a tájékozódásban, legyen itt szó akár az idegenek visszajelölése, vagy akár a fényképek megosztása, amely már önmagában is egy jelentős kitettséget hozhat a gyermek számára. És ezt az új kiadványunkat a gyerekaneten.hu felületen lehet elérni, ahol további kiadványainkkal is találkozhatnak elektronikus formában, és a kiadványainkkal azon rendezvényeken is találkozhatnak, ahova mi személyesen is kitelepülünk.
Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.